Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus szavával. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Helyünkön ülve maradva, hallgassuk Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét a gyülekezetnek. Sámuel első könyve 16. részének első 13 versét olvasom. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, de Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvérei, az üsztörténeti sorozatunkban mindig újra tudatosítjuk, hogy a Biblia arról az üdvösség történetről szól, amelyet Isten Jézusban készített el a bűnbe bukott, kárhozatba zuhant embervilág számára. Az Ószövetség minden lapja ezt a nagy szabadítást készíti elő, az Új Szövetség pedig erről beszél. Ha valaki kézbe veszi a Bibliát, az első 11 fejezet az őstörténetek. Mózes első könyve 1-től 11-ig. De már itt is, a bűneset után közvetlenül elhangzik az ígéret. hogy az asszony magva, itt Jézusról van szó, a kígyó, azaz a sátán fejére tapos majd. És Mózes első könyve 12. fejezetétől történelmileg is követni tudjuk az üdvtörténet előkészítését. Ábrahám megkapja az ígéretet, indulj a te földedről, és az ígéretnek a legnagyobbika az, hogy a te magodban, a te utódodban, és itt Jézusról van szó megint, megáldatnak a föld minden nemzetségei. És amikor Ábrahám unokája Jákob köszön el a családtól, érezvén közelgő halálát, megáldja valamennyi gyermekét, és a negyediknek, Júdának a következőt mondja, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek. Itt is egyértelműen Jézusról van szó. És az ígéretek mindig újra megerősítik ezt a bejelentett szabadítást. A pusztában vándorol a nép, és a moábiták királya megfogadja, lefizeti Bálámot, a proféta embert, akitől azt várja, hogy átkot mond majd a vándorló népre, és akkor háromszor is nagy áldást mond, mert ezt mondja, hogy akit az Isten áld, azt én nem átkozhatom meg, és a nagy áldás között elhangzik ez is, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, Jézusról beszél Bálám azokban a régi időkben. És ezután a proféták minden században erősítik újra és újra, hogy eljön a szabadító. Köztük Mikeás proféta a könyvének, legalábbis ahogy nekünk számozottan elénk adva van a könyve, 5. fejezete 2. versében. Egyenesen ezt olvassuk, de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Egyértelműen Jézusról beszél a proféta itt. Sok száz évvel Jézus születése előtt. És mi most sorozatunkban egy nagy állomáshoz érkeztünk, hiszen előttünk Betlehem, előttünk Júda törzse, most van a fordulat. Saul az első király még a benyáminiták közül volt. Itt már Dávid, az ifjú Dávid áll előttünk, mint egy célegyenesbe fordulnak az ígéretek. Sőt, mielőtt a mostani történetre figyelnénk, felhívom innekinek a figyelmét arra, hogyha kinyitja az új szövetséget. Máté evangélium első részét, ahol indul az új szövetség Jézus nemzetség táblázatával, ott is egy határnév Dávid, hiszen Ábrahámtól elkezdi, és azt mondja, hogy Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség. Dávidtól a babiloni fogságig 14 nemzetség, a babiloni fogságtól Jézus Krisztusig 14 nemzetség, összesen 42 nemzetség Ábrahám elindulásától Jézus érkezéséig. De nem csak ezért nagy határállomás, ahova érkeztünk a Biblia tanulmányozásunk során, hiszen ezt majd 2 éve kezdtük el, a Biblia évében, illetve tavaly, amikor központilag azt mondtuk, hangzott ez országos, hogy a Biblia éve, amit mi kiterjesztünk minden esztendőre. Hiszen minden év a Biblia éve, a mostani is, hanem azért nagy határállomás, mert azt olvassuk, hogy Dávidot Isten szíve szerint választott királynak mondja, aki az egyik legnagyobb előképe, Isten szíve szerint választott megváltójának, az örökkévaló királynak, Jézusnak. mi pedig Jézus által lehetünk Istennek szíve szerint választott gyermekei. Ezek után nézzük a történetet. Isten népe első királya Saul figyelmeztette őket, hogy ne akarjatok ti királyt választani, én vagyok a ti királyotok, más a ti életformátok, mint a környező népeké. És figyelmeztette a profétán keresztül, hogy nagyon nagy baj lehet ebből. Mert ha a király önállósítja magát, függetleníti az Úrtól, akkor ezzel az önállósításával olyan kemény uralmat és olyan bajt hoz ő rájuk. Teljhatalom földi ember kezében, és most beérik a nép engedetlensége. Saul a király elfordul az Úrtól, engedetlen konok szíve nagy bajt hoz mindenkire. Ő maga is szinte megzavarodik, buskomor depresszióba esik, fél, de félnek az alattvalói is. Mi történik ebben az országban, ahol az Úr békességet, boldogságot, kibontakozást ígért? Sámuel indulna a feladatára, amire küldi az Úr, és a proféta fél. Sámuel azt mondja, hogy nem merek elmenni. Hát Saul megöl engem, ha én szót fogadok az Úrnak. Amikor megérkezik Betlehembe mégis, miután megbátorította őt az Úr, akkor remegve mennek elé a betlehemiek. Hát miért kell remegve menni az Isten embere elé egy város vezetőjének? Mert attól félnek, hogy bajt hoz rájuk. Hogy olyan ítéletet hoz, vagy pedig a megzavarodott helyzetben Saulnak a rosszallását közvetíti, vagy Saul rosszallását hívják ki azzal, hogy Sámuelt körülveszik. Mi történik itt? Fél a király, fél a proféta, félnek a városlakók. Itt valami nagyon elromlott. Isten uralma alatt békesség van, és hálás, boldog kibontakozás. Élet van ott, és amikor elhagyják ezt az uralmat, akkor összekuszálódnak a szálak. Előbb-utóbb a békesség, a kibontakozás helyét a leépülés és a félelem foglalja el. De Isten hatalmas irgalommal készíti a szebb jövőt a nép számára. Készíti a messiás eljövetelét, még ha majdnem 1000 esztendőre vagyunk is Jézus születésétől, de egyetlen láncszem sem maradt ki, ami hűséges Istenünk, e világ és a saját népe minden nyomorúsága bűne ellenére is célba viszi az ígéretét, és nem csak a távoli jövőt készíti, hanem készíti ennek a népnek a közeli jövőjét is. Dávidot, a szíve szerinti királyt elhívja. Az öreg Sámuelnek, aki szívesen élvezné már a nyugdíj békességét, nyugalmát, különösen így, hogy Saul a király a megromlott szívével uralkodik. Még ezt a feladatot el kell végeznie. És azt mondja neki az Úr, mit bánkóz Saul miatt? Ne arra tekints, ami most van, hanem indulj arra, amit én készítek. Menj el Betlehembe, vedd a szarudat, az olajos szarut, kent királyá Dávidot, illetve nem is mondja a nevet, az Isai fiát, akit majd mutatok neked. Nem merek, uram. Saul megtudja, megöl engem. Nem úgy kell menned, Sámuel. Nem kell ezt mondanod senkinek. Vigyél egy üszőborjút magaddal, ünnepet szenteljetek, hiszen te máskor is egy-egy városban áldozatot mutattál be az Úrnak, nagy lakomát rendeztetek, örömünnepet, menj örömünnepre Betlehembe. És elmegy Sámuel. És ez az örömünnep össze is áll, miután megnyugtatja a városvezetőket, hogy
nincs adóemelés, nincs vész, nincs valami ítélet, nem jövök úgy, hogy félni kellene nektek. Gyertek a lakomára, hála áldozatot mutatunk be az Úrnak. Isait és fiait is hívjátok oda. És akkor mielőtt a lakomához ülnének, a feladatát is el akarja végezni. Szól Isainak, hogy hozd elém a fiaidat. Nem mondja neki, hogy miért. Isai hozza a legidősebbet, Eliábot, aki majdnem olyan Dalia, mint Saul, a király. Sámuelnek megdobban a szíve, na akkor megvan a következő király. De az Úr jelez, nem őt választottam, ne nézd a termetét. Neked az kell, ami a szemed előtt van, az ember azt nézi, és itt hangzik el tulajdonképpen a központi mondat, amiről a mai igehirdetés üzenete szól. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És így megy tovább, jön Abinádáb, jön Samma, és jön a többi fiú, mind a hét. Sámuel tanácstalan. Hát mind a hét fiú elvonult, és ő nem kapta az Úrtól a jelzést. És akkor eszébe jut. Minden fiad itt van, Isai. Nem, még a kicsi, azt ott hagytuk, a legkisebbet, őrizze anyáját. Hívjátok ide, addig nincs ebéd. Küldenek a kicsiért, ki szintén már felnőtt fiatalember, és jön Dávid, és megdobban Sámuel szíve, az Úr jelzi, ő az. És akkor megtörténik, nem az egész nép, nem a város vezetői szemmel láttára, de a család körében. Ha figyeljük az igét, utána olvasunk itt 1 Sámuel 16-ban, érzékeljük, hogy ezt nem lehetett ilyen publikussá tenni. A család körébe a testvérek tudták. Az apa tudta, előveszi a szarut, és ahogyan abban az időben jelzést tettek az Úr felkentjéről, ő ráönti a drága olajat Dávid fejére. Elhívja az Úr. Kiválasztja az indulásra. És erre a mondatra külön is figyeljünk most oda, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mikor a Biblia szívről beszél, tudjuk jól, hogy jelképes kifejezést mond. Amikor sorolja, hogy a lép, a máj, meg a szív, akkor természetesen a mi hús szívünkről van szó. De a Biblia képes beszédében a szív az ember gondolatainak, érzésvilágának, akaratának a központja. Tulajdonképpen az ember egész lényének a centruma, ahol eldőlnek a dolgai. És Isten, amikor embert teremtett, azt mondta, minden a tiéd, de a szíved az enyém. Neki semmi más nem kell. Csak az ember szíve, és a szíve sem azért kell, hogy ő basáskodjon az ember fölött, hanem azért kell, hogy az ember védve legyen, hogy kibontakozzon az élete. A műhelyünk, az a belső központ védve legyen, mert amíg az Úré az a szív, addig olyan döntések születnek, olyan útmutatást kapunk. Olyan életet folytatunk, amelyben mi is boldogulunk, és a körülöttünk élők is boldogok lesznek. De ha az ember kifordul a szívével, az Isten irányítása alól, megkezdődik a pusztulás a saját életében is, és a körülötte lévők életében is. Ne csodálkozzunk azon, ami e világban folyik, ez a természetes. Az Istentől elfordult ember csak így tud élni, meg még így ebből. Csak a szabad szívű ember, az Isten számára szabaddá tett szívű ember lehet boldog ember. Mert csak akkor harcolja az Úr harcait. Olyan jó lenne ezt megértenünk, az összefüggéseket, hogy itt nem mi kezdtük az életet, Isten tervezettel bennünket is. És bármennyire összekuszálódtak a szálak, És ma már az is kérdéses régóta is vita tárgya, hogy van Isten, nincs Isten, meg egyáltalán volt teremtés, nem volt teremtés. Tulajdonképpen valahogy itt teremtünk. Ez még mindig vita tárgya a természettudósok között is, bár egyre inkább oda jutnak az ateista természettudósok is, hogy tervezett teremtésről beszélnek. Azt mondják, ne vonjunk le más konzekvenciát ebből, de képtelenség csak egy apró mozzanat, amit láttunk egy filmben is, amikor a tudósok összejöttek. Hívő és nem hívő természettudósok, Nobel-díjasok, és még nem, vagy éppen nem azok együtt tusakodva keresték a teremtés kérdésére a feleletet. És ők eljutottak odáig, hogy a sejtmagban lévő sejtmotor 16 csodálatos kis alkatrészből áll. És az a 16 alkatrész együtt csak akkor működik, ha mindegyik megvan. Ezt egy törzsfejlődés során nem lehet kivárni, hogy majd mindegyik, mint egy kicsi motornak a különböző kis részei úgy egybe álljanak, és majd akkor megindul a működés. De nem akarok belekotnyeleskedni az ő tudományukba, de nagyon jó volt nekünk laikusoknak is figyelni, amikor a Nobel-díjas tudós azt mondta, hogy amiért a Nobel-díjat kaptam, revideálom. Revideálom, és azt mondom, igenis tervezett teremtés történt ezen a világon. No, én csak arra akartam utalni, amikor az ember szívéről van szó, hogy nem álló helyzetből indulunk, hogy itt vagyok, mit kezdjek a szívemmel, hanem onnan indulunk, hogy az Istennek egy eredeti terve van velünk, minden alkatrészsel. Nem 16 kis alkatrészből áll egy ember, hanem csodálatosan össze van rakva úgy, hogy ámulunk az emberi agyat, idegrendszer, szemed, bármit figyelve. És Isten így alkotta meg az embert, hogy a szíved, az én szabad uralmam alatt legyen. Különben elvesztél, ember, és elvesznek a körülötted élők is. És az elveszett ember világ életébe kiáltja be az Úr, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És azért voltak olyan áldottak az egész emberiség életére nézve azok, akik ezt megértették, és visszaadták a szívüket az Úrnak, Ábrahám. Nem kezdett el lamentálni, amikor kihívta az Úr, indulj arra a földre, amelyre én elvezetlek. És megadta az ígéreteket. Uram, nem megyek, én itt építek egy oltárt, téged tisztellek, eljárok majd hetente az Isten tiszteletre, de egyébként azt csinálok, amit én jónak látok. A szívemet nem. Kapsz áldozatot, kapsz pénzt, kapsz ezt is, kapsz azt is, de hát erre azt mondja az Úr, mit adtok nekem? Hát enyém az erdő minden fája. Hát most elhozzátok. Enyém az ezüst, enyém az arany. Mit adnátok nekem? A szíveteket adjátok nekem. Hagyjátok, hogy én átvegyem az irányítást. És ugyanígy sorolhatjuk tovább Mózes életében is, amikor a szívét adta. Nem volt egyszerű a dolog. Mérhetetlen áldás bontakozott ki, hogy az Úr azt tehetett vele, amit akart. És ugyanígy vagyunk Dávidnál, szíve szerint való király, majd látjuk később, nem büntelen, sőt, talán vadabb utat járt bizonyos kérdésben, mint Saul. De a szíve újra az Úré volt. Az elfordulása után is olyan mély összetörettetésben őszintén a szívét az Úrnak adja. És ez a kérdés, Saul Pál, mit tesz ez az ember? Oda teszi a szívét az Úr elé. Kálvin János mit tesz? Szívemet, mint egy égő hála áldozatot az Úrnak adom. Amikor odaadja valaki így a szívét. Uram, te irányítasz, és én egész szívemmel figyelek rád. Mérhetetlen áldások bontakoznak ki a körülötte élők életébe. Csak így lehetek azzá, akinek Isten elgondolt, különben megnyomorított ember vagyok, akit a körülmények, a körülötte élő emberek irányítanak, nyomorítanak, és saját bűnei. Egy édesanyja csak így lehet azzá, akivé Isten tenni akarja. De egy édesapa is, de egy gyermek, egy testvér, egy lelkipásztor, de bármilyen hivatásban lévő, így alkotott. Tudd meg, testvére, hogy téged is így teremtett, hogy mindent megadott, szívet is adott, nem csak hús szívet, belső műhelyt, és azt mondja, add ide nekem. És ez olyan természetes, hogy Dávid odaadja a szívét az Úrnak. Engedelmeskedik, nem természetes. Nem véletlen, hogy így szól az Úr, hogy szívem szerint való király, évszázadokkal később, amikor valamelyik király gyalázatot gyalázatra halmoz, oda küldi a prófétát, és azt mondja neki, hogy miért csinálod mindezeket, és miért nem jársz azon az úton, amin Dávid az én szolgám, aki mindig azt cselekedte, ami kedves az én szememben. Na erre majd még annak idején visszatérünk, hogy akkor hogy így minősíti Isten Dávidnak a bűnei gyalázatát? A szíve az Úr, és nem természetes, hogy te is azt mondd, hogy Uram, itt a szívem, neked adom, Uram, neked ki alkottad, mutasd a te akaratodat, hanem inkább úgy, hogy Uram, majd én beosztom, hogy mi jut neked, és hogyan élek én. Nem akarom a te uralmadat. És miért nem akarja az ember az Úr uralmát? Mert fél, mert hitetlen, mert nem hiszi el, hogy az Úr jót akar az életével. Milyen döbbenetes ez a félelem. Félünk, hogy becsap az Isten. És mi akarjuk a világunkat kiépíteni. Nem tiszteletet kér, nem munkát, nem áldozatot. A szívedet kéri, hogy szabadon rendelkezhessen veled. És mi lesz akkor, ha odaadom magam neki? Ez az ő gondja. Hogy mi lesz Dáviddal, az az Úr gondja. És még csak azt sem mondhatjuk, hogy micsoda happy életre hívta el az Úr. Nem mondja meg Dávidnak, hogy évek hosszú során át üldöztetés lesz most a része még. Saul király által. Nem mondja meg, hogy barlangban lakik. Hosszú ideig, és mint az űzött vad, vagy az üldözött madár, akit lelőnek, úgy kell menekülnie. Annyit tud Dávid, hogy Saul a király, annyit tud, hogy ő vele most egy rendkívüli dolog történt, tudtára adta az Úr profétája, hogy ő lesz a király. De hát ennek semmi jele, ott van a nyáj, ott van a család, néznek rá a testvérei. De jó, hogy nem tudja még, hogy mi minden vár rá. De amit megmondott, az Úr végbe viszi. És de jó, hogy Mózes nem tudta, amikor elhívta az Úr, hogy mi vár rá. Végig az úton nem kötötte az órára. El se indult volna. De jó, hogy Pál apostol nem tudta, hogy mi minden vár rá. Ha ezt elmondja neki, az Úr föl se kell a porból a damaszkuszi úton. El se indul. Később pedig mit mond? A sok szenvedés után, meg sok küzdelem után. Kárnak szemétnek ítélek ma is mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagságáért. Megajándékozott emberek. Ennél nagyobb ajándék nincs, testvéreim. Nekem most, hogy készültem a szolgálatra, újra megjelent a szemem előtt Mózes a Nemzetiben. Sinkovics Imre évtizedeken át játszotta Mózest. És amikor Mózes ott van, fönt van a hegyen, Nébó hegyén, és a fényár beborítja, szolgálata végén, és az Úr megszólal, és azt mondja, hogy Mózes, nézz körül, lásd a földet, amit ígértem nektek. És amikor Mózes nézi, és látja, hogy az Úr ígérete hogy teljesedik, a könyv atagzik az arcán, és átélve mindazt a gazdagságot, hogy az ő élete ilyen mérhetetlen, megáldott élet volt. Megkérdezi az Úr tőle, készen vagy, szolgám? És patakzó könnyekkel Mózes kimondja, hogy készen. És magához veszi az Úr. Csodálatos jelenet. Egy ember, akit ütnek, rúgnak, kaparnak, vágnak, az egész egy mérhetetlen küszködés volt. És amikor befejezi, akkor ott áll, megdicsőülve az Úr fényében, hogy érdemlettem én ezt, a mérhetetlen gazdagságot, amit kihozott az életemből az Úr. Testvére, érted már, hogy ezért jött Jézus, hogy Isten szíve szerinti férfiakká és nőkké tegyen bennünket. Mert Dávidért Sámuel jött, Sámuel az Isten embere, de te érted, tudod, hogy ki jött, akinek egész szíve az atyáé volt. Aki azt mondta, hogy azért szeret engem az én atyám, mert én leteszem az életemet. És azt mondja, hogy van hatalmam letenni. Senki nem veszi el azt tőle. Nem kényszerpályán vagyok, csak a szeretet kényszerpályáján, mert atyám, ha lehetséges, hogy megmeneküljenek, hogy életük legyen, és ne leéljék az életüket több-kevesebb sikerrel úgy, hogy lemorzsolják az éveket. Eszik egymást, és őket is eszik. Atyám, ha lehetséges, múljék el egy keserű pohár. De atyám, ha nincs más mód, hogy halálból életre jussanak, megyek, legyen meg a te akaratod, és ment a keresztre. Hogy te is, meg én is, ne csak elénekelhessük, hanem szívből elimádkozhassuk, nyomorult emberek, hogy a szívem mindenestül az Úr elé viszem, megtisztul minden szentül a Jézus vérében. Nincs más, Isten szíve szerint való, akkor leszel testvérem. Amikor nem a te nagyszerűségedet viszed az Úr elé, hanem amikor a keresztnél oda teszed, úgy a szíved, ahogy már te látod, meg ahogy ő látja. És te is megérkezel azok közé, akik kimondják, hogy fogadj el, Uram, engem, így, ahogy vagyok. És szeretném cselekedni egész szívemmel a te akaratodat. Ezért történt az üttörténeti folyam. Évezredeken át, hogy neked, nekem egyszer csak ez a lehetőségem adódjék, hogy megértem, hogy Jézus keresztjén takarékba tette a boldogságomat, és azt, hogy körülöttem ne szenvedés érje azokat, akik között élek, hanem áldást nyerjenek. Ezért pályázik a szívedre, meg a szívemre az Úr. És ezért nem éri be kevesebbel. De dicsőség neki, hogy nem csak Dávidot választotta a szíve szerint való király. 40 olyan esztendőt kapott az a nép. Dávid uralkodása alatt. Amire ma is úgy tekint, hogy az volt a fénykor. Gondoljátok meg. Ugye ezért imádkozunk. Uram, adj a mi népünknek, nemzetünknek szíved szerint való vezetőket, akik átadják a szívüket neked, és egyetlen gondolatuk van, mi az Isten akarata. Még álomnak is szép, de ne hagyjuk abba az imádságot. És mielőtt mi erre gondolunk, adjuk oda a mi szívünket. Itt vagyok, Uram. Sebzett sok mindennel, sok keserűséggel, teherrel, megrakott a szívem, és sok bűnnel is. Sok mindent észre sem veszek. Úgy járok a te birodalmadban, sokszor, mint elefánt a porcelán kirakatban. És még csak föl se tűnik, hogy te mit mondtál az igében, én meg mit cselekszem. Ó, de nagy kegyelem! Amikor valaki így érkezhet az Úr elé, hogy a szívem mindenestől az Úr elé viszem, megtisztul minden szenttől a Jézus vérében. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Csodálatos az örökkévaló Istenünk, szerető atyánk, hogy évezredek telhetnek, de te nem veszed alább az igényedet. Újra csak úgy állsz elénk az igében, hogy adjad a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Dicsőítünk téged, hogy a telő év ezredekben te megváltót, szabadítót küldtél értünk ide erre a földre, ahol minden úgy néz ki, mintha nyoma sem lenne a te szabadításodnak, és mégis, amikor egy-egy szív meghódol előtted, ott te oázis teremtesz, abban a családban, abban a környezetben, és egy gyülekezet kezd a te szíved szerint dobogni, ó, bár így legyen, bár ebben erősödhessen a miénk is, akkor az sok családra, sokakra, a környezetünkre áldást hoz. Megcsöndesedünk előtted. Ne engedj úgy tovább menni bennünket, hogy megrázzuk magunkat, és hallottunk egy ige hirdetést, sőt kettőt ma. És mi megyünk tovább, mint akik föl se figyeltünk, hogy te megállítottál. Pedig ide hívtál, mint egykor Sámueléket ünnepelni, és abban az ünneplésben kimondtad, hogy gyermekem, király vagy. Az én megbizottam, választottalak. Áldást szeretnék beárasztani általad azok közé, akikhez küldtelek. Így kérünk téged, építs tovább a terveidet, hiszen evangelizációs hetet adtál, és igékkel teleraktad a szívünket. Most is szólt a szavad, áld meg a gyászoló testvéreket, szomorúságukban, azokban a kérdő jelekben, hogy hogyan tovább. Foglald el a szívüket, hadd engedjék át neked, ha teljeset nem is értik még, de hadd mondják ki, hogy Uram, vedd át az életemet, és köszönjük neked, hogy így bízhatjuk rád a gyülekezetet, aprókat, kicsinyeket, gyermeket váró anyáktól,
a legidősebbekig. Áld meg a gyülekezetünket, a jövőhetünket. Áld meg nemzetünket. Mély nyomorúságban vagyunk. Kiáltunk hozzád, Urunk, szabadításért, és olyan vezetőkért, akiknek rádobban a szívük a te igédre. Könyörülj rajtunk. Amen. Így szól az Úr, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék. Amen.